Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Lukács evangéliumában a 10. fejezet 23. versétől a 37. versig a következőképpen. Tanítványaihoz fordult, és neki külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, odament, olajatos bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Gyökösi Bandi bácsi írja azt a Készfogás című sorozatában, talán ez a 4. része, amely az egész az irgalmas samaritánusról szól, hogy egy újságíró kísérletezett azzal, hogy vajon remélhet-e segítséget akkor, hogyha bajba kerül, és ezt úgy tette, hogy vett valami olcsó lerohadt autót, és azt elindította egy útszéli feszület irányába, és akkor belement az autó, tönkrement, összetört, maga a kereszt az állva maradt, és ő pedig valahogyan beleszállt, összeszaggatott, összevérezett ruhákba öltözve ebbe a roncs autóba, és hát várta, hogy az úton elszáguldó autósok közül ki lesz az, aki észreveszi, és nem csak észreveszi, hanem meg is áll, és megpróbál neki segíteni, és talán 14 autót számolt össze, amely elsuhant mellette, ezek közül talán 4 vagy 5 egy picikét lassított, bámészkodott, mint ahogyan szoktunk mi is, hogyha mondjuk a M7-esen haladunk, és a másik oldalon baleset van, bámészkodunk, mi történt, hol tart a mentő, látjuk-e az összetört autót, és alakulnak ki ilyenkor ezek a fantom torlódások, amelyek egyébként nem lennének, és talán a 15. autó volt az, amelyik megállt, hogy megnézze, hogy mi történt. És talán a legjobban azt tetszik ebben az egész elbeszélésben, hogy utána azzal folytatja a Bandi bácsi, hogy ha már kinyitottuk ezt a kis füzetet, ha már elkezdtük olvasni ezt a példázatot és annak a jelentését, és hát lefordítom a mi helyzetünkre, a mi szituációnkra, ha már itt vagyunk ebben a templomban, ha már vettük a fáradtságot arra, hogy legalább a mai napon, de különösen, hogyha vesszük a fáradtságot, hogy rendszeresen letérjünk az életnek a forgatagáról, az életnek a sűrűjéből, ide térjünk, és egy órát odaszálljunk arra, hogy lelassítsunk, akkor már az azt jelenti, hogy élünk. Tehát, hogyha már elkanyarodunk, ha tudunk megállni a nagy rohanásban, akár a családi életet tekintve, amely nem enged meg különböző okoknál fogva, hogy ide jöjjünk, vagy akár a világ bármely dolgát tekintve, mondjuk azt, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy mert hát azért készülni is kell, meg hát ide kell érni, nem csak ez az egy óra van, vagy hogy úrocsora van másfél óra, és aztán visszafelé is. Tehát ha le tudunk állni, ide tudunk fordulni, az már azt jelenti, hogy élünk. Tudnék, mondja Bandi bácsi, a halottak nem tudnak megállni. Ők a föld pora alatt, vagy föld porában fekszenek, vagy pedig a föld felszínén rohannak, és nem tudnak megállni. Ennek mondjuk nekem egy ilyen szimbolikus értelme volt, amikor pont tegnap este, amikor készültem, és hallottam azt az iszonyú hangú autót, amely száguldott itt a faluban, lehetett vagy 400-500 lóerős, nem tud leállni az ember. És az ember ilyenkor persze fél, hogy ennek halál lesz a vége. Mert nem létezik, hogy meg tud állni, hogyha valaki csak úgy gyanútlanul lelép az útra, ő pedig a semmiből megjelenik, ki tudja milyen nagy sebességgel. Tehát ha meg tudok állni, tehát nem az az életnek a jele, hát az autósok is tudják, hogy nem az a nagy dolog, hogyha tudunk menni, hanem meg tudunk állni. És az élet más területén is így van, hogyha meg tudunk állni ebben a hihetetlen nagy sodrásban, na az az életnek a jele. Ha még vissza is tudunk fordulni, szembe az árral, na hát az a megtérés. Az már tényleg a vitalitásnak a jele, hogy ismerjük a döglött halnak a példáját, hogy csak a döglött hal nem tud szembefordulni az árral, és kell, hogy az árral együtt sodródjon. Tehát ezért van az, hogy ha meg tud állni az ember, az az életnek a jele. Egyre többen mondják azt, hogy mennyire fontos az én idő, és újból megüti a fülemet, amikor hallgatom a rádiót, hogy ismert, vagy híres, vagy kevésbé híres színészek, ilyen-olyan sztárok beszélnek arról, hogy hát mennyire elsodródott az életük a nagy rohanásban a negatív irányokba. Meg hát éppen a legutóbbi mondta, hogy nem is gondolja, hogy alább akarja hagyni, és a pörgést kicsit lejjebb akarja vinni, de mindenkinek javasolja, hogy legalább negyed órát, vagy fél órát naponta legyen csak úgy önmagával, legyen én ideje. Biztos ismerős a kifejezés, legyen én időnk. Általában ezek az emberek valamiféle buddhista meditáció felé irányítanak. Én inkább azt mondanám, hogy nem én időre van csupán szükség. Az én időnk rendkívül bekorlátozott. Hogy mennyi időnk van, mennyi az énünknek az idő tartama, fogalmunk sincsen. Nem elég az én időre gondolni, hiszen az nem a mi kezünkben van, nem tudjuk mennyi időnk lesz még ezen a földön. Én inkább arra gondolok, hogy legyen örök lét időnk. Hiszen maga a kérdés is ebben a példázat elején erre utal. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Nekünk többre van szükség, mint én időre. Örök létidőre van szükség. Legyen tehát megállás, mert ez azt jelenti, hogy van perspektívánk. És bármennyire is negatív színben tűnik fel ez a törvénytudó, hiszen ő azért kérdezi ezt, azért áll meg, ő is megáll, azért teszi ezt, hogy törbe csalja Jézust. Tehát nem valami jó szándékkal teszi, de mégis megáll. Mégis szóba áll Jézussal. És ez már pozitívum. És abból is látjuk, hogy pozitívum, hogy Jézus nem zavarja el, mint aki átlát a szitán. Nem mondja azt ennek az írás tudónak, hogy az örök életről kérdezel engem? Hát ez nem játszik ez a kérdés a te számodra. Örök élet? Hát mit gondolsz? Semmit sem tudsz érte tenni. Nem, hanem megáll és beszélget ezzel a törvénytudóval is. Hogy nem állunk meg gyakran, nyilván ez is azért van, mert az Istentől való elszakadás az embertől való elszakadást is magával vonja. Mondták is a fiatalok a Biblia órán, amikor erről kellett nekik beszélgetni, hogy vajon mi az oka annak, hogy nem állnak meg az emberek és nem segítenek a bajban lévőkön. Mondták is, hogy ők maguk úgy érzékelik, már az ő rövid élet idejükben, hogy egyre kevésbé állnak meg az emberek a másik mellett. Meg hát sokszor az kerül bajba, aki segíteni akar. Az Istentől való elszakadás, az embertől való elszakadás is magával vonja. Erről szól ugye az egyik oltár előtti a Káin és Ábel története, hogy még testvérek között is így történik ez. Testvérek is elszakadnak egymástól. Aztán, ha bár nagy kultúrája van annak, hogy segítsünk egymáson, hogy gyűjtsünk annak, akinek beteg a gyermeke a műtétre, vagy erre, arra, amarra, hát milyen gyakran hívnak fel akár egy világi Facebook oldalon is, és mennyire szorgalmazzák abszolút nem is hívő emberek, hogy tegyünk jót, nem csak a katolikus egyháznak a jelszava az, hogy jót tenni jó, hát ez szinte minden embernek a jelszavává vált. Tehát szeretünk jól feltűnni saját magunk előtt is, meg a másik ember előtt is, tehát szeretünk jónak lenni, és mégis az van, hogy másokon pedig, vannak ilyen köreink, akik a köreinken belül vannak, és a köreinken kívül vannak. Tehát nagyon sokszor van, hogy azokon, akik a köreinken kívül vannak, azokon nem segítünk, még akkor sem, hogyha azok nagyobb bajban vannak, mint akik a köreinken belül vannak. Tehát nagyon sokszor meghúzzuk ezeket a határokat, és nem véletlenül mondja ugye Jézus azt, hogy hát legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert a gyerekek azok nem vonnak még ilyen határokat, ilyen köröket. Tehát nem olyan szempontból volt, aki mondta nekem, hogy hát úgy kell ezt a példázatot érteni, vagy ezt a történetet érteni, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, hogy el kell viselni azt, hogy az Isten tiszteletet tönkre tegyék a visítozásukkal. Hát nem erről beszél Jézus. Többek között arról beszél, azon túl, hogy az Istenben való bizalma, vagy a szülőben való bizalmat, a gyerekek bizalmát, szeretné, hogyha átmenne a mi életünkbe az Isten felé, tehát hogy az Istenben tudjuk úgy bízni. De ebben is hasonlítanak a gyermekek, hasonlítanunk kell a gyermekekhez, hogy ne húzzunk ilyen határokat, köröket, Mert ugye felnőttként egyre nehezebb már az átjárás. Egyre nehezebb nyitni azok felé, akik kívül rekedtek a mi köreinken. És ez nagyon nagy baj. Ez megint nem az életnek a jele, ez már a halálnak a jele. Ugye most nem akarom külön magyarázni, mert mindenki ismeri a samaritánusok és a zsidók közötti halálos ellentétet. Meg hogy honnan jön, honnan származik, hát hiszen erről biztos, hogy hallottunk már 30 prédikációt. De ez, hogy közöttünk is megvan, lelkipásztorban írja a felkészítő lelkész, hogy hát náluk, nem tudom, Szany, meg nem tudom, Szent András, vagy Rába Szent András között milyen ellentét volt, mentek az evangélikusok egyik faluból a másikba, közte a katolikus falun keresztül, hát azt mondja, kaptak hideget, meleget, amikor mentek át lovaskocsival vagy gyalog, kaptak mindenféle beszólást a katolikus testvérektől, vagy hogyha az evangélikus faluból mentek át a katolikus faluba udvarolni legények, hát akkor azok sokszor úgy jöttek haza, hogy jól megverték őket. Hát igen, ez, hogy különböző körök vannak. Egyházunkon belül is. Különböző körök. Mondhatjuk azt, hogy most már nincsen szerencsére ilyen nagyon nagy ellentét, általában nincsen felekezetek között, de sajnos van felekezeteken belül ellentét. Szóval a felnőttként egyre nehezebb az átjárás. Másik oldalról viszont szükséges és fontos a határhúzás. Ez a samaritánus is meghúzza a határait, hiszen nem hazaviszi a bajba jutott sebesültet, úgymond védve marad az ő intimszférája, a magán életét, családját védi. Nem fogadja be csak úgy az ismeretlent. Viszont gondot visel róla. Fizet azért, hogy a fogadós ápolja. Talán párhuzamba lehetne vonni mondjuk egy migrációs kérdéssel ezt a problémát. Itt is nagyon fontos a határhúzás. Éppen ezért vannak olyan, akik azt pártolják, hogy nem úgy kell segíteni ezeket az embereken, hogy behozzuk a saját népünknek a családjába, ahol aztán mindenféle bajt okoznak, hanem kell vinni a segítséget Szudánba, kell vinni a segítséget Kongóba, kell vinni a segítséget ide-oda-amoda. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ha annyi pénzt fordítottunk volna már bele, mi Európa, ezeknek az embereknek a megsegítésére a saját lakóhelyükön, mind amennyi pénzt pumpál Európa vagy az Egyesült Államok is mondjuk az ukrajnai háborúba, akkor sokkal több ember életét mentettük volna már meg, mint ahányan bejöttek Európába. És az nem kérdés, hogy sokkal kevesebb ember halt volna meg a háborúban. Tehát nagyon-nagyon álságosak vagyunk mi, amikor azt mondjuk, hogy fú, hát mi segítünk ezeken az embereken, hát azért fogadjuk be őket, mert mi jót akarunk nekik, de segítséget küldeni nekik? Hát abból nincsen haszon. Abból az tényleg segítség. Ott aztán semmi haszon nincsen. Szóval nagyon-nagyon álságosak vagyunk, és ezért mondom azt, hogy milyen nagy kegyelem az, hogy Jézus nem küldi el melegebb éghajlat vesz a törvénytudót, hanem még szóba áll vele. És hogy velünk is szóba áll. Ez nagyon nagy kegyelem. Van különleges módja. Én azt mondom, hogy talán igazán kimagasló, egészen egyedülálló segítése, módja a segítésnek az orvoslás, És ez nagyon megragadott engem, amikor most az Evangélius magazinban egy orvosnak a bizonyság tételét is olvashatjuk. Egyre többször találkozok azzal, hogy sokkal többen olvassák az evangélius életet, mint ahányat gondoltam, vagy tudok róla, mert ugye nagyon keveset rendelünk meg az iratterjesztésbe, és az sem mindig megy el. Hát most itt biztatok mindenkit, hogy legalább azt, ami az iratterjesztésben van, vigyük el, mert nagyon sok értékes cikkel bizonyságtételt találhatunk benne, és az, aki meg nem rendelte meg, az rendelje meg. Szóval most egy anesteziológus orvos beszél arról, hogy ő hogyan élt át válságot ebben a professzionális segítő szakmában, és aztán hogyan talált vissza az Istenhez. Maga, ahogyan leírja az altatásnak a menetét, már önmagában azt generálja, most ezt nem azért fogom felolvasni, hogy ne merjünk belevágni, hogyha egy műtét során szükségünk van altatásra, de úgy felvetődött bennem, hogy mertem volna-e engedni az altatást, amikor arra volt szükség, ennek az ismeretében. Így ír. Ehhez gyakorlatilag leállítom az önálló légzést, kikapcsolom a felső légúti reflexeit, megbénítom az izomzatát. Ha nem kapcsolnám lélegeztető gépre, és nem adnék neki folyamatosan gyógyszereket, akkor meghalna. Hasonló a dolgom, mint a pilótának a felszállás és a leszállás közben, altatásnál és ébresztésnél minden idegszállammal koncentrálnom kell, a közbülső időben figyelem a monitorokat, és ha kell, finom hangolom a műszereket, vagy a gyógyszerezést. És akkor arról beszél, hogy amikor a koronavírus járvány volt, akkor milyen krízis helyzetbe került, ugye azt tapasztalták, amit mi is láttunk és tudtunk, hogy túl sok a beteg, ugye kevés a hely, és kevés az orvos. És ugye leírja a folyamatot, hogy egyre gyorsabban kellett neki osztályoznia azokat az embereket, akik be akartak kerülni az ellátásba, különösen az intenzív osztályra. Nyilván azt akarták felvenni elsősorban, ahol nagyobb esély volt a gyógyulás, és akkor elébe került mondjuk egy 60 éves, pocakos, netán dohányos férfi, mellette meg ott volt mondjuk egy 50 éves atlétatermet, és akkor nyilván, hogy őt kellett előnyben részesíteni, mert nála volt valószínűbb a felépülés. És azt mondja, egyre inkább kezdett ebbe a dologba belefásulni, és félelmet érzett, hogy most ő az élet és halál ura. Habár ő ezzel indult a pályáján, hogy így írja, hogy de király már az, hogy elaltatom a pácienst, és akkor mi orvosok mindent megteszünk, ami rajtunk múlik, rendbe hozzuk, és akkor felébresztem, és akkor ugye én vagyok az élet és halál ura. És akkor most a krízis helyben tapasztalta azt, hogy ez nem így van. Mert lehet, hogy bármit, mindent megtesznek, amit csak lehet, Isten nem biztos, hogy ad gyógyulást. Hogy az élet és a halál ura, az a mindenható, és ő dönti el, hogy ki az, aki maradhat még, és ki az, akinek mennie kell már. Azt írja, hogy az volt egy nagyon fájdalmas dolog, amikor tapasztalta magán, hogy egyre rövidült már az idő, amíg megvizsgálta a lélegeztető gépre várókat. Ezt mondja, hogy szemétlenítettem őket, már csak a paramétereiket néztem, kerültem a tekintetüket, miközben beszéltem hozzájuk. Azért olvasom ezt, hogy nagyobb megértéssel legyünk az egészségügyben dolgozók iránt. Nem mindig bánnak úgy ugye velünk az orvosok, ápolók, mint ahogyan mi azt szeretnénk. úgy próbáljuk megérteni, hogy mi zajlik bennük. Ez volt az időszak, amikor már nem is imádkoztam. Aztán eljött az a pillanat is, amikor már haragudtam a betegekre. Miért vannak itt? Miért okoznak nekem gondot? Ha valaki így viszonyul egy beteghez, az a teljes kiégés jele. Nem akartam többé orvos lenni, de a felmondási tilalom miatt nem lehetett kiszállni. Aztán, amikor feloldották a felmondási tilalmat, a rákövetkező napon beadtam a felmondásomat. Azt is írja, hogy tudta, hogy segítségre van szüksége, és elkezdett pszichológust keresni, de akkor még eszébe sem jutott az, hogy lelkészt keressem. És aztán végül ezzel zárja, hogy hogyan talált újra a hitre. Azt mondja, hogy az a járvány, kérdezi a riporter, hogy tulajdonképpen a járvány is egy fejre koppintás volt. Az nem egy ártatlan koki volt, hanem ütés egy hatalmas kalapáccsal. Ahogyan bizonyára sokan mások, úgy én is rengeteget gondolkodtam rajta, hogy miért engedi Isten ezt a járványt. Mert ha megengedi, akkor vagy nagyon szívtelen, vagy nem is létezik. És akkor számomra utóbbi tűnt valószínűbbnek. Később a szabad akaratra visszavezetve sikerült feloldani magamban ezt a dilemmát. A Jóisten az embernek szabad akaratot adott, jogunk van eldönteni, hogy mit csinálunk, dönthetünk a rossz mellett, de aztán viselnünk kell a következményeket. Az egész életünk az Úr kezében van. Ő fogja eldönteni, hogy a botlásainkból megment minket, vagy sem. Ha innen nézem, akkor azt kell mondanom, mi rontottuk el. Nem én, meg te, hanem mindannyian közösen. Ez a következménye annak, amit csinálunk nap mint nap a bolygónkkal, a környezetünkkel, saját magunkkal. A Jóisten nem azt mondta, hogy szaporodj, sokasodj, töltsd be a földet, majd pusztítsd el. Ez nem volt benne a tervben. Önzők vagyunk, hibát hibára halmozunk. Időnként szembesülni kell ezzel. A járvány is ilyen figyelmeztető jel volt. És lettek áldozatai. De nem ítélhette meg a mindenhatót, hogy ő miért vett el egy életet, és miért tartott meg egy másikat. Az újbóli megtérésemnek fontos felismerése volt, nem magától értetődő, hogy túléltem a járványt. Ajándék ez, miként sok minden más tapasztalat is, amit ezen időszak alatt szereztem. Mára tudok újra hálás szívvel fordulni Istenhez. Mikor kell segíteni? Én azt mondom, hogy lehet, hogy már ma délután, de a jövő héten biztos lesz, aki várja, hogy segítsünk neki. Most, amikor Pécelen voltam, Pécelen gyűlöket nagyon pici, két ember biztosan várja a segítséget. Az egyik agydaganat műtét esett át, a másikat úszás közben elütött egy motorsónak. Biztos, hogy vár bennünket valaki, akin segíteni kell. Segíteni professzionálisan vagy laikus módon. Miért kell segíteni? Van Anthony de Mellónak egy egyperces szösszenete, amely így hangzik, hogy ahogy Jézus évszázadokkal korábban, úgy a Mester is figyelmeztette tanítványait, hogy a vallás kimerülhet a törvények szolgai betartásában. Ezt a következő példával szemléltette. Az őrmester azt kérdezte az újoncoktól, hogy miért diófából készítik a puskatusát. Mert annak nagyobb az ellenállása, mondta az egyik. Nem igaz. Mert annak nagyobb a rugalmassága, vélte a másik. Ez sem igaz. Talán azért, mert az szebben fénylik, mint más fa, mondta egy harmadik. Ne bolondozzon, itt kiáltotta az őrmester. A diófát azért használják, mert ezt írja elő a szabályzat. Nem azért kell segíteni az embertársunkat, mert előírja az Istennek a szabályzata. Mert a törvény ezt írja, hogy Istent teljes szívünkből szeressük, és a fele barátunkat, mi magunkat. Hanem azért írja elő ezt a törvény, mert ez az élet. Akkor élünk, ha ezt tesszük. Ha nem ezt tesszük, akkor nem élünk. Akkor nem tudunk megállni, és nem tudunk odafordulni a bajban lévőhöz. Akkor halottak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy egy katonai szabályzatnak is megvan a háttere, hogy azt miért találták ki. Az Isten törvénynek is megvan a háttere, hogy azt miért találta ki az Isten. Tehát amikor vár bennünket a jövő héten a fele barátunk, akiért tenni kellene, akkor nem azért, mert ez az előírás, és ezért kapunk örök életet. Már maga a kérdés felvetés, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyom az örök életet, ellentmondást hordoz. Tudnilik, a görög eredetiben a kléronomés szó nem azt jelenti, hogy elnyerjem, hanem hogy örököljem. Hát hogyan örökölhetném az örök életet, ha nem testálják rám? Ha nem írnak bele a végrendeletbe? Hát erről szól Pálnak a Galatákhoz írott levele, hogy az ígéret alapján, Isten végrendelete alapján miénk az örök élet. A végrendelet akkor is érvényes, hogyha az öröklő méltatlan. Ha az öröklő nem jót cselekszik. Tehát nem a jó cselekedetekért, a segítség nyújtásért kapjuk az örök életet. Az örök élet örökség. A cselekedet nem érdem, hanem jel, annak a jele, hogy van bennünk élet. Tehát Isten nem megtalálja bennünk az érdemet, a jó cselekedetet, hanem ő teremti meg bennünk a jó cselekedetet. A méltó, az ő szeretetére méltó dolgokat. Tehát éppen ezért nem színezik ki a példázatban Jézus sem a papot, sem a lévitát, hogy vajon miért nem segítettek, és milyen rossz fickók voltak ezek, de nem avatja szenté, és nem tünteti ki, meg nem avatja díszpolgárrá, meg semmilyen kitüntetés nem ad az irgalmas samaritánusnak. Mert az Isten volt az, aki megteremtette az ő szívében a jó érzés és a jó cselekedet. Ugye azt olvassuk, hogy meglátta, megszánta. Azt a szót használja itt, amit az Istenre is használ sokszor a Szentírás, hogy megszánja az embert. Vagy Jézusra is használja ezt a szót, hogy megszánja az embert. Legyen az életünkben is megállás, lekanyarodás, legyen örök élet időnk, mert már vár ránk valaki, akinek szüksége van ránk. Nekünk pedig távolságot is kell tartani. Így mondja ez a doktornő, hogy én nem halhatok meg mindenkivel, mert akkor nem lesz belőlem semmi. Nem bírja elviselni az ember. Nem tud mindenkit közelengedni magához. Elég a családtagjainkat. Jézus viszont mindenkit közelenged magához, meghal mindenkinek, mindenkivel, és a feltámadásával pedig magával húz mindenkit. Na ez a mi reménységünk, és ez a mi szerencsénk. Meghal velünk együtt szenved, és a feltámadásával magával húz bennünket az örök életben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, a te szeretetedet, kegyelmedet, amellyel nem távolodtál el tőlünk, amikor kérdezünk téged, sokszor nem tiszta szívből, nem küldesz el, hanem beszélgetsz velünk. Köszönjük neked, hogy neked nincsenek külső-belső köreid, nincsenek olyanok, akik kívül esnek a te köreiden. Te mindenkiért meghaltál, hogy mindenkit a feltámadásod által életre hívjál. Ebben a kegyelemben reménykedve, és ne a mi jó cselekedeteinkben remélve, visszük eléd most is kéréseinket, könyörgésünket. Amen.